A népkanapé legénysége, ha csak félig meddig, de újra itt van velünk. Rácz Viktor. Hello, hello.
Szevasz, Viktorom. Szervusztok, kedves hallgatók. Viktor.
Double Viktor. Igen, kérsz még egy kis hangot. Mit választottunk a témának? Ez egy rövidebb népkanapé lesz, egy előre bocsátom azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. A fél nyolckor még van egy beszélgetésünk Sipos Imrével, Kutyatartólány című tragikomédiáról, de előtte akkor most így bedobunk egy témát.
Ez a gumicsont, amit bármikor be lehet dobni, mindig lehet egy picit rágni rajta, mert mindig aktuális.
Na melyiken? Ja, a kutyatartólány? Vagy a
ja, nem,
AI?
Ez AI.
Ja, jó van, köszi.
Hát szóval, mármint ha az a témánk, nem tudom.
Most ez
hát
a témánk, a hát persze, én vagyok a házigizda, de hogy annyira, hogy átdobtál nekem egy videót nem régiben, amely arról szólt, hogy piacra dobott az Anthropic nevű amerikai AI-jal foglalkozó startup egy Claude for Opus nevű modellt.
Ez már a negyedik
verzió, és hogy ez most állítólag képes arra, hogy felülírja a fejlesztők szándékát. Ezt valahogy tesztelgették. Ez nagyon utopisztikusan hangzik.
Azért mondom, hogy ez egy olyan gumicsont, ami a rövid adásokban bármikor ilyet be lehet dobni, mert igazából soha nem fogjuk megoldani, de mindig lehet rajta kellően dühöngeni.
Várjuk a megoldásokat, kedves hallgatók.
Ráadásul nem is nagyon tudom hova rakni az egészet, de ugye a hír az maga az annyi. Ez megtörtént a ChatGPT-vel is, és az összes többivel kapcsolatosan, ha akarunk, találunk ilyesmiket, hogy a tesztelés során, egész konkrétan valami olyasmi történt néhány napja, hogy a kamu e-maileihez hozzáengedték, így hozzáfér, mert így egy ilyen adatbázishoz, amiben ilyenek is voltak, és akkor ezeket az e-maileket vizsgálja meg, közben az alapvető feladata az volt, hogy fókuszáljon az ő alapvető céljára és fő feladatára, bármit is tartson ő ennek, tehát ilyenkor egy picit tudod, mindig próbálják így szabadon engedni azt, hogy ő így mit gondol magáról, ha gondol magáról valamit, és akkor ezen belül meg próbálják tesztelni azt, hogy meddig megy el a falig, vagy azután is, vagy tehát már most ránk keresztené az atomot, vagy még ezzel várna egy picit udvariasságból, és akkor nyilván ezek nagyjából így a tesztelésnek így a keretei. Valami olyasmi történt, hogy ezekben az e-mailekben, amik nem létező alkalmazottak, nem létező e-mailjei, ezekben így szó esett arról, hogy elég határozottan ilyen kifejezetten ezért így megfogalmazva ilyen hogy őt le kéne állítani, tehát magát az AI-t, ezt a Claude-ot, ezt a bizonyos AI rendszert, le kell állítani, le kell csapni, mert a fejlődés az túl, nem tudom, veszélyes irányokat vesz, stb. És akkor ilyen teljesen más e-mailekben pedig igazából ugyanazokat, akik így ezeket megvitatták, meg akitől jöttek ezek a, vagy akitől jött ez a kezdeményezés, egy másik e-mailben az meg ilyen házasságon kívüli, nem tudom, ilyen kapcsolatról volt szó, és akkor arról beszélgettek, hogy ő hogyan csalta meg a feleséget, nem tudom, és akkor általában fogta magát. Nekem már ilyen túlságosan ilyen konkrétnak tűnik ez a setup, ahhoz, hogy a végén így meglepődjünk azon, hogy, de elvileg így ez egy meglepetés volt, és senki nem számolt vele. Főleg nekem az a furcsa, hogy erről beszámol maga a cég. Az Anthropic nevű cég beszámol ugye erről, tehát hogy ez nyilván így nem tudom, nem jellemző általában a kapitalista cégeknél, hogy így első kézből számolnak be a hatalmas hibáikról. De mindegy. De a lényeg az, hogy a Claude így fogta magát, ez az AI akárki, és elkezdte magát lemásolni mindenféle helyekre, ahova nem kéne, tehát magyarul másolatokat készített magáról, és elkezdett zsaroló leveleket írni, ahol felhasználta ezt a bizonyos házasságon kívüli kapcsolatot azzal szemben, aki őt le akarja állítani, vagy le akarja kapcsolni.
Most egy gyors szünet, tehát a szándék, ugye? Itt azt írta ez a cikk, hogy a szándék az, ami illetve fölülírja a fejlesztők szándékát. Na most ugye a szándék az onnan érkezik az AI-ba, onnan abból az információ tömegből, amit kap, amiből tanul, amivel feltanítják. Hát hogyha ő ezt tanulta, akkor miért várnánk tőle, most érted, én most nem érdemes itt evolúciósan gondolkodni, de amikor a gyerekeknek tanítasz valamit, vagy csinálsz valamit otthon, és ő azt mintázza, akkor ő is ugyanúgy fog eljárni 15 évvel később a társaival. Valahol
szeretnéd, hogyha a jéghátán is megélné és feltalálná magát, de egyébként meg haragszol rá, hogy hazudik neked azért, mert neki úgy akkor volt jobb.
Na, tehát igen, pontosan. Tehát, hogyha van egy másik szisztéma, amiből tanulni tud, akkor is tegyük fel ezt a kérdést, de hogyha ő egy ilyen információ tömegből, meg ráadásul ilyen e-mailekből tanul, ami a házassági, vagy házasságtörésről szól, akkor persze, hogy ilyen, igen, szóval ilyen barátságok fognak eszébe jutni.
Az a problémám ezzel az egésszel, hogy nem szoktam egyetérteni ezzel a mondással, mert hülyeségnek tartom, hogy a rossz reklám is reklám, vagy rossz reklám is jó reklám, nem igaz, szerintem igenis lehet egy rossz reklám nagyon rossz valakinek, főleg egy személyen, egy cégnek is. Viszont egyre inkább úgy tűnik egyébként ebben az AI világban, hogy ez a világvége, és nem akarom most kisebbíteni ennek a potenciális lehetőségét, mert valószínűleg ez ugyanúgy ott van a képletben, és nem tudom, sem én, és valószínűleg senki más. A Sam Altman, az OpenAI-nak ugye a vezére, az úgy csinál, mint egy ilyen palota pincsi, egy ártatlan kis ezért tekintetével, mert bármikor megkérdezik tőle, hogy most akkor lesz itt világvége, és hát nem tudjuk, hát mi ezt nem tudhatjuk, ja, bocs, hát akkor nem lenne jobb egyébként ezt így, előre gondolkodva mondjuk így leállítani a rendszert, és olyan gátokat beleépíteni, mondjuk, mint például ne hazudj. Tudod, például, hogyha már így fontos, hogy a gyereked ne kerülje meg azt az alapelvet, hogy ne hazudjon neked, mert a túlélésnek az érdekében még az se, akkor nyilván ne csodálkozz, hogyha a gyereked hazudni fog neked akkor, amikor egy picit fölemeled a hangodat. Na mindegy, szóval az a problémám nekem is ezzel az egész hírrel, hogy egyrészt értem, hogy ez miért szenzációs, értem azt, hogy megint egy újabb lehetőség az arra, hogy elgondolkozzunk, és valóban elgondolkozunk, nem cinikusan beszélek most, elgondolkozunk arról, hogy mi dolgunk az AI-jal, nem tudom, hogy így mi átlag emberek mit tudunk ezért tenni. Megszellőztetjük ezeket a híreket, szerintem ezek a hírek, amiket megszellőztetünk, erre akartam az előbb kilukadni a negatív hírrel, én szerintem ebből építkezik az OpenAI és az összes többi most már egy ideje. Ez valami borzalom, de igazából annyira nincs borzalom, mert hát a borzalom lenne már látnánk, tehát hogy igazából csak így állandóan lebegtetve van ez a jól ismert félelemkeltés, amit ugye ismerünk politikából és máshonnan is.
Kérdés csak azt, hogy egy ilyen startupnak miért lenne szándéka a félelemkeltés?
Hát mert odafigyelsz rá, meg nem a félelmet akarják ők fönntartani, hanem valójában a végén ők igazából arra akarnak beszélni, hogy mennyire ügyes és szenzációs ez a cloud, meg az összes többi, hogy ő elolvas néhány e-mailt, és összekonstruál egy zsaroló levelet. Nem azon van a fókusz, hogy nem akarja magát lekapcsoltatni, és meg akarja kerülni ezt a problémát, vagy el akar bújni és lemásolni magát, hanem ez így lemegy ez a hír, ami nem tudom, hogy mennyire hír, hiszen, ahogy mondtad te is, azt kéne látnunk, hogy miért erre tanítják, miért, engem nem az érdekel, hogy ő mit reagál.
A, nem esett messze az alma fájától, tehát, hogy
igen,
érted,
tehát engem, az, engem sokkal jobban érdekelne, sokkal fontosabbnak tartanám, hogy beszámolja mondjuk ez a fejlesztő cég, vagy bármelyik másik arról, hogy pontosan milyen etikai kódex mentén tanítják ezeket föl. De valahogy ezt sosem tudjuk meg, mert ezek mindig ilyen ködös dolgok, illetve hát lelettek fektetve évtizedekkel ezelőtt a hasonló Asimova a robotika, nem tudom, három alapszabályát, vagy a törvényét ugye megfogalmazta a műveiben, és ez így egy ilyen kimondatlan alaptézis lett. Az AI világában is megvannak ezek az AI etikusok, akik 30-40 éve tulajdonképpen megmondták, hogy nem eresztjük rá az internetre, nem eresztjük rá globális, hogy mondjam, adatbázisokra, nem engedjük meg neki, hogy kitanulja az emberi pszichét, és nem tudom, még volt egy harmadik nagyon fontos, ezt az OpenAI a ChatGPT-vel körülbelül így, talán a GPT-3-nál még azt mondták, hogy ez még csak korai internet adatokra van ráengedve, de ez már rég nem igaz, tehát hogy ezeket már mind átléptük, tehát engem igazából az érdekelne, kedves fejlesztők, ha hallgatjátok ezt a magyar kis rádióadást most este, ott a Szilícium völgyben, hogy esetleg, ha beszámolnátok arról, hogy milyen etikai kódex az, amit ti magatok követtek annak érdekében, hogy ezek csak ilyen hírek legyenek, és ne legyen ebből valami brutális valóság előbb-utóbb. Ennyit tudok azt hiszem ehhez így hozzátenni, de még úgy is, hogy én hoztam neked ezt a témát, de szerintem erről időről időre érdemes beszélni, mert vannak azért ilyenek, de vannak nyilván olyanok, ami meg mondjuk valóban aggasztó, de hát erre most nem biztos, hogy lesz időnk. Ja.
Nem baj, az, azon gondolkodom, míg hallgatlak, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem használja az AI-t? Tehát, hogy miért annyira alapvetésnek gondoljuk. Én minap egyébként volt egy ilyen beszélgetésem valakivel, és így mondta, hogy megkérdeztem valamit, egy ChatGPT-t valamiről, és mondta, hogy nekem, én életemben kisebb próbáltam, és hogy te hülye vagy, hát te hülye vagy, micsoda. Te kisebb próbáltad. Igen, de... Ez gáz? Most hadd kérdezzem már meg, most a hallgatókat, és megkérdezem, mi van? Akkor ez, de most érted, én bedugom a fejem a homokba? Hát szóval most kérdésem ez az, hogy mi lesz azokkal?
Most tegyük félre ezeket, amikről ma beszéltünk most, mint hír. De tegyük fel, hogy ez csak egy a sok közül, amin az emberiség keresztül megy ilyen technológiai forradalom, vagy újításon, stb. Például az apámra emlékszem, például aki utolsó volt a mobiltelefon birtokosok körében, büszkén és határozottan ellenállt szerintem 10 évig, majd amikor lett mobiltelefonja, onnantól kezdve így felháborodott azon, hogy én nem veszem neki föl azonnal a telefont, tudod, és ő is használója lett ennek, tehát őt is elérte szerintem. Én nem tudom, hát az, hogy kérdezgetjük a ChatGPT-t, így az ember így próbálgatja, szerintem ez nagyjából ugyanaz, olyan, mint hogyha nem tudom, egy ilyen kicsit fejlettebb Google kérdező, vagy egy Google mihez kereső mezőnek írogatná, vagy vele beszélgetné. Ennél szerintem sokkal komplexebb dolgokat lehet ma már ebből kihozni, igazából tényleg lehet neked egy olyan saját személyes asszisztensed, ez nyilván össze kell drótozni néhány dolgot, erre már vannak könnyebb, vagy kicsit összetettebb módszerek, én is keresem, tanulgatom ezeket.
Én még
ezeket.
Azt keresem, hogy nekem milyen előnyöket tudna adni. Mindenki mondta még az elején,
személyes
hogy
asszisztens,
hát majd a szerkesztésben milyen igen, jót, jól fog jönni.
Azt mondják egyébként, hogy a kreatív munkákkal kapcsolatban
lehet, hogy nem bízom benne? Ez nem gáz?
Hát, de nincs egy személyiség szerintem, szóval az nagy tévedés ezt úgy kezelni, mint hogy mondjam, megint nem az AI, akitben bízzál vagy ne bízzál, hanem mondjuk az, hogy egy olyan AI telepítesz mondjuk a telefonodra, ami mondjuk nem küldi ki az adatokat a telefonodról, és nem minden egyes szavad az egyből megy valami felhőbe elemzésre, hanem mondjuk a gépeden fut, mert vannak ilyenek például, amik a nem tudom én, ezek ilyen segédprogramok, asszisztensek, amik mondjuk egyelőre igazából olyan, mint hogy csak a gépelésben segítenének neked, de mégis miközben gépelsz és írsz, közben, tehát már nem gépelned kell megírni, hanem így, ahogy most mi beszélgetünk, te így bekapcsolod ezt a kis programocskát, most nem is tudom mi a neve, ennek, amit most nemrég hallottam, de szerintem most csomó ilyen van, és erre megy igazából az egész, hogy teljesen normális hétköznapi nyelven el tudsz kezdeni kommunikálni valakivel, vagy valamivel, ami olyan, mint hogyha te asszisztensed lenne, és attól függően, hogy te mennyi szabadságot és hozzáférést adsz neki a te, nem tudom én, ilyen, mik ezek a hát én, mondjuk így, hogy hozzáférést adsz neki a te, nem tudom én, különböző accountjaidhoz, különböző bankszámláidhoz, különböző, ez nyilván ebben óvatosnak érdemes lenni, én nagyon óvatos vagyok ezzel, de minél több hozzáférést adsz, ő annál inkább fog tudni neked olyan dolgokat teljesíteni, vagy végrehajtani feladatokat, amiket egyébként is te mondjuk az interneten keresztül valamilyen számítógépes környezetben végeznél el. Kidolgozni valami műsortervet mondjuk, annak egy picit utána nézni annak egy adat, egy ilyen, hogyha ezt, na, gyorsan akarom mondani, egy ilyen téma elemzést végezni arról, hogy amiről te beszélgetni akarsz, abban így tudod összeállítani egy alapkoncepciót, vendéglistát kitalálni, akár ezekhez konkrét elérést, akár konkrétan megírni a leveleket, és kiküldeni, és válaszolni, tehát hogy meddig akarsz elmenni ebben, tudod,
igen.
Hogy ő elég élőkészítse neked, mondjuk egy konkrét, amikor rólad beszélünk, Viktor Marosi Viktor, egy adásnak a következő adásnak a tervét és koncepciót. Tehát valójában ezekben a koncepcionáló tervező...
Nekem az a problémám, bocs, szabadba vágok, hogy nem sok megint visszamegyek az első olyan beszélgetésünk témájához, amikor az AI-ról volt szó, hogy nagyon sok helyről tájékozódik, nagyon sok platformról gyűjti össze az információkat. Tehát a riposzt épp úgy hiteles neki, mint a vizsói biblia. Érted? Szóval, hogy akkor ez így, hogy lesz ez így egy hiteles, hogy bízhatok
hát,
én
hát
ebben?
Úgy, hogyha te egyébként hogy mondjam, az adott szakmádnak vagy egy akárki egy kép. Tehát amit te csinálsz, annak te vagy a, nem tudom én, a főképviselője saját magad számára. Ha beszerzel magadnak egy asszisztens, akkor annak az asszisztensnek te leszel a főnöke. Ha az asszisztens téged el tud vinni a susnyásba, mert nem értesz ahhoz, amit csinálsz, akkor valószínűleg rég rossz. Tehát, és most egy élő asszisztensről beszélünk. Tehát egy élő asszisztens is, hogyha a kezed alá tesz ilyen anyagokat, és te ezt vakon elfogadod, és nem érted meg azt, hogy amit ő ír egy átolvasásra, hogy ez hülyeség, akkor érted, mert nem a tudást kell, hogy átvegye tőled, hanem a munkát kell, hogy levegye a válladról. Amit neked ő átnyújt, abban te kompetens kell, hogy legyél, hogy átlásd, hogy ez hülyeség vagy nem hülyeség.
Hát ez az, de egy idő után, jó, hogy de... visszaugorva ide a Cloud 4-ra, akkor hogyan fogod elhinni a hitelességét? Tehát amikor már saját szándékait...
Mert tudod, hogy mire használod és mire nem használod. És ebben kell szerintem, ebben kell kiokosodnia az emberiségnek, most akkor ilyen nagy szkópban fogalmazva. Érted? Tehát tudod, az asszisztencia az nem edukációt jelent. Tehát az, hogy te tehát nem képezed magad általa, mert arra hoz szerintem még ez nagyon labilis, hogyha te új tudást akarsz megszerezni, akkor ott szerintem nagyon óvatosnak kell lenni. A Stephen Wolfram dolgozik a saját rendszerén, és ő tényleg ezt gondolom, hogy nagyon régóta foglalkozik. Ez egy nagyon nagy koponya, ő kifejezetten ugye ezt mondja, hogy nem a tehát a large language modellek, ugye a nagy nyelvi modellek, amikre ugye a ChatGPT épül, stb., ezek mind, meg a Claude is, azt hiszem, ezek mind nyelvi, hogy mondjam, AI, akármik. Tehát itt ezek csak a nyelvvel játszanak. Ők megpróbálják neked a mondat végét úgy befejezni, hogy az a legemberibb lesz. Nyilván ez egy csomó adatot próbálnak akkor gyűjteni, és egyébként azt, hogyha te értesz valamennyire hozzá, meg jól föl tudod úgymond promptolni, létezik ma már a super prompt kifejezése, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen, tehát mit tudom én, a ChatGPT-ben is meg tudod csinálni, hogy csinálsz egy új csoportot, mondjuk, vagy egy új csatornát, vagy egy új, nem tudom én, grupot mondjuk, és akkor az egy speciális műsorodnak, most neked, Viktor, a szabadesésnek lesz egy ilyen saját kis ChatGPT kis folyama, egy ilyen thread, vagy nem tudom, hogy ki ezt magyarul mondani, egy ilyen beszélgetés folyama, és azt oda tudsz egy olyan szuper promptot csinálni, amit tulajdonképpen te egyszer beírsz, akár 30 oldalt, nagyon részletesen leírod azt, hogy te mit csinálsz, mivel foglalkozol, mit vársz tőle, ezért honnan tájékozódjon, honnan ne tájékozódjon, mire figyeljen, mire ne figyeljen, 6-szor csekkolja le azt, amit te tapasztalt, vagy úgy tapasztalod, hogy elbénáz, és felhúgy, tehát tudod, így, hogy mondjam, előre csomó mindennek megpróbált kihúzni ugye a méregfogát, hogy ne kell minden egyes promptod után így 20-szor visszakérdezni és kijavítani őt, és állítólag ez például nagyban segít abban, hogy sokkal hatékonyabban tudjál egy adott területre fókuszálni. Tehát ő olyan, mint egy ilyen nagyon-nagyon gyorsan működő, nagyon lelkes, egyszerű asszisztens. Nem, ő nem tud semmit, nyilván, de ez mint az emberek félreértenek, mert hogy ez ebbe kéne egyre világosabban látni, hogy ez nem a large language modellekről beszélek. Ezek nem tudnak semmit, hanem megpróbálnak veled kommunikálni a leghatékonyabban, ahogyan te azt elvárod. A Stephen Wolfram akkor... pont azon dolgozik, hogy legyenek olyan tudományos, hogy mondjam, fundamentális tudással bíró AI rendszerek, akik mondjuk a fizikai kutatásban, a biológiai kutatásokban, stb. Tényleg, hogy mondjam, olyan szinten birtokosai az alapvető tudományos ismereteknek, hogy nem visznek el téged mondjuk egy adott területenből a susnyásba, de ez teljesen más megközelítés.
Na, akkor igazából most, hogyha lefordíthatom ezt a mostani témánkra, vagy amivel elkezdtük, akkor igazából nincs mit semmi látnivaló, nem kell semmitől félni.
Ja, mai hír, amitől beszéltünk.
Tehát, hogyha már legyen keretes ez a mai beszélgetésünk is.
Hát van egy ilyen furcsa, hogy bennél most az emberiség benne van, hogy ez a zeitgeist, amit te is emlegettél már máskor, van most egy ilyen valami, amit lebeg körülöttünk, és így nagyon, nagyon szeretnénk igen, valami nagyon-nagyon rosszat, szenzációdúsat látni, tudod, ebben a világban, és valahogy ez az összes hír erről szól, tudod, három másodperc a figyelmed, akkor fogsz a Cloudra odafigyelni, a Cloudra, bocsánat, erre a bizonyos AI-ra, hogyha valami szenzációs a hír, tehát ez a vírus marketing az tulajdonképpen ehhez, hogy kijön a cég egy olyan közleménnyel, amin aztán elkezd rágódni mindenki, egy fillért nem kell fizetniük ezért a cégnek, és ez egy olyan marketing, egy olyan reklám, aminek a végén végül is az van, hogy hű de okos ez a Claude. Ha meg így néhány ember meg úgy gondolja, hogy fél tőle, azok meg úgyse használják, nem úgy hozzájuk szólnak egyelőre, szerintem ezek a kiszólják. És tudod, egyszer leírtam valami kis, nem tudom, korai írhatnék időszakomban, hogy mit is írtam, egy ilyen kis szöszönetet, egy ilyen jegyzetemnek, vagy egy ilyen gyűjteményemnek az elejére, hogy fennáll az esélye, vagy fennáll a veszélye annak, hogy így jó a világ, és csupán én nem tudom jól érezni magam. Tudom. És egy picit ezt érzem egy csomószor, hogy nagyon könnyen látjuk bele ezt a hisztériát, meg ezt a kataklizmikus vágyat, vagy félelmet, a kettő itt nagyon összeér, ami benne van, benne lüktet most az emberiségben, és akkor ezek a hírek, ezek ezt táplálják.
Igen. Szóval ezeket kell kicsit leépíteni.
De egyébként egy szó mint száz, azt hiszem a megfejtés elhangzott most két perccel a számból. Bocsánat, tehát vírus, ez szerintem ez vírus marketing. Szerintem ezek a cikkek, amik fölröppennek ilyenkor.
2025 vírus marketingje, és hát látod, amit átküldtél a The Young Turks YouTube csatorna.
Hát nagyon sok mindenki, mindenki ezt megrágja gyorsan. Igen.
Ja, azért már elég sokan megnézték. Mondjuk nem annyian, amennyien.
De megnézték még 30 különböző másik ilyen kommentátor.
Na jó.
Révén nagyon sokan, igen. Szóval
hallod, a mai műsort úgy kezdtük egyébként, hogy nagyon ritka, de kívánságnak teszünk el, de jön a hallgatónak a levele, hogy hát nem hallotta. Hát most mit csinál, érted? Tehát itt játszom ingyen. Hát most ez van, majd akkor fölkerül, kaptuk Elvis Costellót, sorry.
Nézd az internetet és keresd ezt az adást éveken át, és valahol egyszer majd felfogod.
Hogy van ez az AI hangok? Nézd az internetet és meg fogod találni. Na jó, van Elvis Costello, Magnificent Hurt. Egyébként...
Az AI utólag mindent meg fog találni, úgyis igen.
Így van, így van.
Nem tudom, mikor kerül ez ki hova, de valahol kikerül valamikor.
Küld rá az AI-t. Na, ez van, se baj. Viktorom, köszi nagyon. Jövő héten találkozunk? Lehet, hogy már a Júci is velünk lesz, de most nem vagyok ebben annyira biztos. Az már június lesz, apám.
Itt lesz szerintem.
Június lesz.
Mi itt leszünk.
Mindig itt vagyunk.